Szeretettel köszöntöm a testvéreket itt a év utolsó Isten tiszteletén. Álljunk fel és imádkozzunk. Szeretnék kérni 3-4 testvért is, hogy így emeljük fel a szavunkat és kérjünk áldást az Úrtól. A sok készülődés után te csendesítsd le a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket, hogy tudjunk rád hangolódni. Nem kisebb dologért jöttünk, hanem azért, hogy téged halljunk, és azért, hogy a te szent lelked munkája nyomán maradandó gyümölcsöt teremhess az életünkben, és az életünkön keresztül. Szeretnénk, Uram, megérteni a te szavadat, és szeretnénk ezt párosítani engedelmes szívvel. Kérlek, könyörülj meg, hogy az emberi szavak hagy elevenedjenek meg. Amen. Az ige az egy nagyon rövid ige lesz, és nem is kell, hogy felálljanak a testvérek. A mai alkalmunknak a témája az, hogy ki vagy te, mit akarsz az élettől, és mit vársz Istentől. Ki vagy te, mit akarsz az élettől, és mit vársz Istentől. Az ige pedig a Jelenések könyve második rész második versének első néhány szava, az pedig így hangzik, hogy tudom a te dolgaidat. Ennyi az ige mára, talán lehetne hosszabbat is így évvégére, de Isten úgy ezt helyezte a szívemre, tudom a te dolgaidat. És úgy gondolom, hogy amikor az első kérdésre keressük a választ, hogy ki vagy te, és mindenki maga részéről keresheti a választ, akkor úgy gondolom, hogy van valaki, aki a legjobban ismer minket, és ez azért jó, és azért tölt el örömmel, mert ha valaki nagyon jól ismer, ismeri minden gondolatom, érzésemet, harcaimat, akkor ő lehet az, aki tud rajtam segíteni. Egymás felé életünknek csak egy-egy részletét mutatjuk, egy-egy részletét osztjuk meg. Igazából nincs szerintem két olyan ember itt a gyülekezetben, de talán a Földön se, aki töviről hegyire ismerheti egymást, minden részletét. Kivel többet osztunk meg, kivel kevesebbet. Nyilván ez segít abban, hogy valaki felé szorosabb közösségem lehet, nagyobb a felelősségem és nagyobb a szolgálatom, mint afelé, akit kevésbé ismerek. De jó, hogy Isten azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat. Ez egy óriási biztatás, meg egy óriási felelősség is, meg egyfajta intőjel is. Mert amikor azt olvassuk, hogy tudom a te dolgaidat, abban benne van az is, hogy ismeri az én harcaimat, ismeri az érzéseimet, és olyan biztatást és olyan vigasztalást tud adni, mint senki más. De benne van az is, hogy tudja azt is, amikor a görbe utaimat járom. Tudja azt is, amikor engedetlen vagyok. Tudja azt, hogy mit miért teszek. És ez a legérdekesebb, amikor valaki mögé lát annak, hogy valamit teszek, de mi az indítéka? Mi az, ami kiváltja, hogy azt a dolgot teszem? Ez a számomra egy-egy ember életében ez a legértékesebb és legérdekesebb dolog, amikor enged belelátni, vagy Isten megláthatja, hogy mik az indítékai. És ezek lehetnek pozitívak, lehetnek negatívak, de ott van mögötte az, hogy mi vezérel. Az, hogy ki vagyok, az lehet három szempontból érdekes. Az egyik, hogy ki vagyok a saját szemembe, ki vagyok az embertársaim szemébe, és ki vagyok Isten szemébe. Igaz? Ki vagyok a magam szemébe, a környezetem szemébe, és Isten szemébe. Ha azt nézem, hogy ki vagyok a magam szemében, én azt szeretném kérni most, egy percet szánjunk rá, hogy csöndben végig gondoljuk. Nem az, hogy éppen nyugdíjas vagyok, vagy éppen tanulok, vagy mi a foglalkozásom, hanem ki vagyok, mint ember. Mindenki gondolja már végig, és aztán eltelik majd egy negyed óra, sok minden gondolatot felvetek, és utána azoknak a fényében gondoljuk ezt végig újra. Mert lehet, hogy változni fog a gondolatunk, lehet, hogy változni fog a véleményünk. Most egy percig maradjunk csöndbe, és mindenki gondolja végig, hogy kicsoda ő maga, a saját szemébe. És aztán folytatjuk. Valami megfogalmazódott bennünk, ha komolyan vettük a kérést. Az, hogy ki vagyok mások szemében, szorosan összefügg azzal, hogy a magam szemében ki vagyok. Néha ezt talán nem is tudjuk szétválasztani, ezt a kettőt, mégis úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez letisztuljon bennünk. Amikor készültem, akkor egy érdekes élethelyzet jött elém, amikor két ember beszélget, és egy harmadikat szeretne bemutatni az egyik. Emlékszel rá? Kovács 2 János ott ült a hátsó padba. Hát nem nagyon emlékszem rá. És akkor jön a tipikus szófordulat. Tudod, az, aki nek olyan fürtös haja van, vagy az, aki olyan nagyon magas és egy fejjel kilóg a sorból. És akkor jönnek a beazonosítások, igaz? Ismerős ez a szófordulat, amikor két ember beszélget, és akkor próbálja az egyik beazonosítani, hogy figyelj, ismered őt, és akkor mondja a tulajdonságait. És nagyon érdekes, hogy valakiről mi jut az eszünkbe, és hogyan próbáljuk beazonosítani. És ez miért érdekes ebből a témakörből? Téged hogy azonosítanak be a környezetedbe? Na, onnan érdekes a dolog. Általában az ember nem tanulja ennek, amikor beazonosítják, de talán a legjobban kifejező néha, hogy ki is vagyok a másik ember szemébe. Tudod, az, aki mindig kötekszik. Tudod, az, aki olyan kedves mindig. Tudod, az, aki nagyon sokat beszél, vagy aki soha nem szólalt meg még a környezetembe, mindig ül magába gubbasztva. Vagy tudod, az, aki mindenre felkapja a vizet, vagy aki a legkisebb apróságon is meg tud sértődni. Vagy az, akire mindig lehet számítani. Melyik jellemző ránk? És sorolhatnék nagyon sok ilyen tulajdonságot, hogy tudod, az, aki olyan vendégszerető, aki olyan unalmasan beszél, vagy akire érdemes odafigyelni. Mit mondanak szerintetek rólatok? Kik vagytok a másik ember szemébe? Tudod, az az illető, aki... Írjátok oda. Magatokba, a fejetekbe. Mit mondhatnak rólatok? Ja, az a szemüveges, vagy az a hosszú hajó, vagy az a barna, így is lehet. De mit mondanak belső tulajdonságaitokról? Mit mondanak az, ami látszik kifelé? Ki vagy te a másik ember szemébe? És igaz, azért nem lehet ezt szétválasztani teljesen, hogy ki vagyok a saját szemembe, és ki vagyok a környezetem szemébe. Mert sokszor ez a kettő majdnem, hogy elválaszthatatlan egymástól. Nem ugyanaz, de nagyon hasonlít, és szoros összefüggés van a kettő között. És akkor még mindig ott van a harmadik, ki vagyok Isten szemében. Elkezdtem olvasgatni a levelek elejét, ahogy megszólítja Pál apostol a gyülekezeteket. Az egyik megszólítás mi szokott lenni? Mond egy nevet, és a korintusi, vagy éppen valamilyen szentek. Na hát, eljátszottam a gondolattal, a miskolci szentek itt ülnek, igaz? Mosolygunk rajta, vagy komolyan tudjuk venni? Isten szemében ilyenek vagyunk, akik Krisztuséi, mert azokról beszél így, hogy azok Isten szemében szentek. Aztán volt egy másik meghatározás, amikor gyülekezetről, emberekről beszélt Isten gyermekeiről, hogy Krisztusban és az Atya Istenben elrejtettek. Ezek is vagyunk. Krisztusban vagyunk már. És vannak, akik már a vére alatt vannak, akik még nincsenek alatta. Vannak, akik már Isten gyermekei és örököstársak, vannak, akik még nem azok, de remélem, hogy mindnyájan azok leszünk. Az ígéret gyermekei, örököstársa Krisztussal. Ezek vagyunk Krisztusban, és ezek vagyunk Isten szemében. És talán furcsa lehet ezt magunkévá tenni, de jó, ha látjuk, hogy értékesek vagyunk. Annyira értékesek vagyunk, hogy az ő fiát odaadta értünk. Engesztelő áldozatul. Odaadta, meg kellett halnia, hogy mi éljünk. Ennyire értékesek vagyunk. És azokért is meghalt, akik még nem fogadták el a kegyelmet. Ők is értékesek Krisztus számára. Minden ember. És amikor azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, ismerlek téged, ismerem az érzéseidet, a vívódásaidat, akkor ebbe benne van, hogy itt vagy elrejtve bennem, gyermekem. Itt vagy elrejtve. A védelmem alatt a szemem fénye vagy, ezek vagyunk mi. Aztán, amikor azt kérdezgetjük magunktól, vagy vizsgáljuk, hogy kik vagyunk, akkor bennem felmerült még egy olyan kérdés, ami sokszor hallok fiataloktól és középkorúaktól is, idősektől talán egy kicsit kevesebbszer, hogy kivé szeretnék lenni. És aztán sokszor jön egy-egy személy, feljön egy-egy személy, hogy de jó lenne olyan lenni, mint ő. Vagy de jó lenne ezt a tulajdonságát elsajátítani. Aztán vannak olyanok, akik nem akarnak változni. Jó nekem így, ahogy vagyok. Az is egy jelzés valahol, hogy én elégedett vagyok azzal, ami vagyok, nem akarok én semmilyen lenni. De abban benne van azért egyfajta önteltség, hogy vagyok, aki vagyok, és nem akárki vagyok. Mert amikor én több olyan személlyel is beszéltem, akinek nem volt példaképe, és az volt a furcsa, hogy általában lenéztek majdnem mindenkit. Pedig nem volt mire, de ettől függetlenül Isten egyfajta az ördög egy önteltséggel töltötte meg a szívét és a gondolatát. Egy felsőbbrendű tudattal, hogy és mindig lenézte a másikat. És ez egy rettenetes dolog, amikor nem tudok senkire felnézni. Nincs előttem olyan húzóerő, olyan személy, Krisztuson kívül is, de Krisztus a legnagyobb, de kell, hogy emberek is legyenek előttünk, akiket látok, hogy hitben előttem járnak, és de jó lenne követni őt ebben. De jó lenne, ha az enyém lenne az ő hite, az ő szentsége, az ő elszántsága, odaszánása. És aztán, hogy eljutok-e oda, vagy enyém lesz-e, vagy csak vágyakozom, hát ez kinek-kinek a saját harca és a saját törekvése. Érdekes ez az ige, és számomra sokat mond, hogy tudom a te dolgaidat. Talán néhányan olvasták azt a történetet, amikor egy angol író, hát, hogy ez vicces volt, vagy durva volt az, amit csinált, ki ítélje meg. Ha jól emlékszem, 12 táviratot küldött széllyel Angliába olyan személyek felé, akik befolyásos barátai voltak, és körülbelül annyi volt emlékeim szerint a táviraton, hogy minden kiderült, menekülj. Mi volt a reakció, mit gondolnak a testvérek? Megriadtak, és utána mit csináltak? kezdték rendezgetni. Hát ennél rázósabb volt a megoldás. Valakinek van tipje, hogy mit csináltak ezután? Felhívták? Aha, felhívták, akik ültek. Talán akkor még nem volt telefon abban az időben. Megdöbbentő volt a reakció. 12 befolyásos ember, hatalommal, pénzzel, néhány óra alatt elhagyták Angliát. Mind a 12? Most erre lehet azt mondani, hogy ez egy gonosz tréfa volt, de nagyon jól kifejezi azt, hogy tudom a te dolgaidat. Azzal nem foglalkoztak, hogy Isten előtt egyszerűen meg kell állni. De volt rejtegetni valójuk, és volt olyan dolog, ami miatt megrettentek, és hanyathomlok menekültek. És ez egy rettenetes állapot, amikor így kell élni a hétköznapjait valakinek, hogy mi lesz, ha kiderül? Mi lesz, ha kiderül? Csak az ilyen ember, aki így gondolkodik, hogy mi lesz, ha kiderül, az igazából nem számol azzal, hogy Isten előtt már régen kiderült. Nem? Már régen tudja. Tudom a te dolgaidat. Régen kiderült. Tud minden részletet. És Isten egy olyan életet kínál, amiben, ha kapok egy ilyen táviratot, megserezdül a szívem. Miért? Mert el vannak rendezve a dolgaim. Nem azért, mert bűntelen vagyok, nem azért, mert tökéletes vagyok, hanem mert Krisztus előtt el vannak rendezve a dolgaim. Szabad vagyok ezektől. Emlékszem, egyszer incselkedett velem egy gimnáziumi osztálytársam, atlétizálni jártunk egy 2 évet, és oda került egy általános iskolai osztálytársam abba a csapatba. És aztán 1-2 hét elteltével jön oda az egyik gimnázium osztálytársam, hogy mondott nekem 1-2 dolgot a régi osztálytársad. Hát először úgy kicsit elkezdtem gondolkozni, mit mondhatott. Mit mondhatott. Aztán úgy voltam, hogy tudod mit? Nem izgat. Ha elmondod, hogy mit mondott, úgy is jó, de ha nem mondod el, úgy is jó. Isten egy szabadságra hívott, hogy ne görcsöljünk attól, hogy az embereknek mi a véleménye, és hogy mit tudnak rólunk. Mit tudhatnak meg rólunk. Mert ha világosságban járunk, akkor nincs mit rejtegetni. Se Isten előtt, se emberek előtt. És ilyen életre hív, hogy ne kelljen rettegni, ne kelljen félni attól, hogy mi lesz, ha kiderül. Mi lesz, ha kiderül? Mert nincs, mi kiderüljön. Azt mondja az Úr Jézusról az egyik evangélium, hogy ő a világba jött, de a világ nem fogadta be őt. Miért? Azért, mert inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Azért úgy gondolom, hogy ha hitben járunk és Krisztusban, akkor nem ez a jellemző ránk, hanem az, hogy szeretünk világosságban járni, és ha időnként nehéz is egy-egy dolgunkat a világosságra hozni, de Isten lelke kimunkálja, hogy inkább megharcolom azt, hogy világosságra hozom, mint hogy békétlenségbe éljek. Nagyon sokszor ez a motivációja a hívő embernek, hogy nem akar békétlenségben élni Istennel. És ezért bár harc, minden embernek harc olyan dolgát, amivel nem dicsekszik a világosságra hozni, megvallani, de békességbe akarok élni az emberekkel is, meg főleg az Úrral. És ahhoz időnként ezt a harcot meg kell harcolni. Egy kép jött még elém készülésem közben, hogy egyáltalán mit kezdjünk az élettel, mit akarunk az élettől, és mit akarunk Istentől. Sokszor ez a kettő szintén nehezen szétválasztható, De érdekes lenne meghallgatni testvéreket, megérne egy beszélgetést, hogy mit akarunk az élettől. Érdekes volt néhány nappal ezelőtt idős testvéreket meglátogatni, amikor mentünk énekelni hozzájuk. Többen megfogalmazták, hogy igazából annyi óhajuk van, részben az élettől, részben Isten felé, hogy ne romoljon az egészségi állapotom, és térjenek meg a gyermekeim, unokáim. Ennyi várakozás van benne. Nyilván egy 20 évesbe, vagy egy 15 évesbe egészen más gondolatok fogalmazódnak meg. Ott van benne a váradalom, hogy meg akarom mutatni, hogy vagyok valaki. Lehet benne egy ilyen, hogy nem vagyok egy olyan ember a társadalomban, akire nincs szükség, hanem igenis én része vagyok ennek a társadalomnak, és egy fontos része. Van, aki meg akarja mutatni, hogy én vagyok valaki, és elérek bizonyos dolgokat, egy karriert, egy célt. Ott dolgozik az emberben, hogy kitűzött célok, ha egyáltalán van. De nagyon érdekes és nagyon szomorú, hogy sok fiatal van, aki nem akar semmit elérni. Nem érdekli semmi, nincsenek céljai. Ez egy rettenetes állapot. Idősen is rettenetes, fiatalon meg még inkább. Amikor nincs semmi célom, csak telnek a napok. És az a kép jött elém, amikor ezt a két kérdést próbáltam megfogalmazni, hogy mit akarunk az élettől, és mit várunk Istentől. Egy halászat. Ki horgászott már? Itt nyújtsa már fel a kezét, aki horgászott. Egész sokan, ugye az egyharmada legalább horgászott. Hát én is, vagy kétszer-háromszor horgáztam nem nagy sikerrel, meg nem szeretek én úgy ülni, aztán semmit tenni, de van, aki nagyon szereti ezt csinálni. És az a kép jött elém, két helyszín, egy tó, amiben úszkálnak a halak, és jól érzik magukat, és ül a tó szélén egy horgász, és hinti be a kukoricát. Mivel szoktak beetetni a halakat? Mondjuk kukoricával, vagy mivel? Mondjuk kukoricát vegyünk, az egyszerűség kedvéért. Hinti a kukoricát széllyel, és végzi a beetetést. Azért, hogy oda csalogassa a halakat, aztán belógatja szépen a horgot, rajta a legfinomabb, hát mondjuk kukac, maradjunk a egyszerűségnél. Ez az egyik helyszín. A másik helyszín, meg a Tesco, nem tudom, hogy van-e még, ilyen nagy akvárium szokott lenni ilyenkor, és benne nyüzsögnek a nagy pontyok, és aztán rá lehet mutatni egy halra. Régebben biztos, hogy via volt ilyen, meg halkereskedésekben rámutat az ember egy halra, és akkor fogják a nagy hálót, aztán kihorgásszák a neki megfelelőt. Miért jött ez a két kép? Az egyik, hogy Isten egy olyan tóba helyez el minket, ahol békesség van és táplálék van, és ő etet, nem beetett, meg nem megetett minket, hanem gondoskodik a mi élelmünkről. Igaz, csak egy igekötő van előtte, de a magyar nyelv az annyira finom, hogy beetetni, meg megetetni, azért annak van egy olyan csengése annak a szónak, ami nem túl pozitív. De a horgász a tó szélén az a sátán, aki beetett, mindenkit szeretne beetetni, meg aztán megetetni a maga kukacával, hogy kihorgásszon. És aztán megy az ember a Tesco-s akváriumba utána, és aztán csak idő kérdése, hogy mikor lesz vége az életének. És olyan döbbenetes, hogy képzeljük magunkat egy hal szerepébe, mondhatja a hal, hogy hát abba a tóba mi történik? Hát nem történik semmi. Még ha nagy vihar van, akkor is csak a felszínét borzolja meg a víznek, a szél. Hát eszegettünk, uszikálunk itt, de nem történik sem. Bezzeg a Tesco-ba, hát ott jönnek, mennek az emberek, fény van, kirakat, mindig történik valami, mindig új a környezet. Milyen jó. Csak ketyeg az idő, és pillanatokon belül vége az életnek. Kihorgáztak, az vége. És sokszor azt látom, hogy az emberek nem tudják megbecsülni azt, hogy Isten gondoskodik róluk, és ad békességet, és kell nekik a beetetés. Kell nekik a beetetés, és a sátán ezt végzi. Egy kis kirakat, egy kis érdekesség, a látszat, mindig más kell, de aztán minél jobban sikerül ez a beetetés, annál inkább nincs az ember résen. A halak rászoknak arra, hogy beetetik őket, egy idő után észre se veszi, hogy az a következő elemózsia már a horgon van, és ha ráharapok, akkor az életemmel fizetek. És döbbenetes azt látni, hogy sok embernek az a Tesco-s kalicka az elég. Ott sűrűn nyomorogni, figyelgetni, az elég. Sőt, erre vágynak. És Isten egy egészen mást kínál. Mást kínált 2010-ben, és mást kínál a jövő évben is. Megdöbbenek azon, úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan hírt szeretek megszűrni, ami eljut hozzám, akár kollégáimon keresztül, akár rádión keresztül, vagy bármilyen más eszközön keresztül. Szeretem megszűrni, nem megenni, és azon kapom magam, hogy egyszer-egyszer csak megetetnek, felültetnek. És idővel jövök rá, hogy hát megettem a maszlagot, ha lehet így fogalmazni. De ha valaki be semmiféle igény nincs, hanem jön az információ, és aztán megeszi, azt felültetik mindenképp. És erről szól ez a világ, hogy beetetni és megetetni. Isten meg azt mondja, hogy én szeretnélek kimenteni. És azt mondja, hogy ott van az a Tesco-s akvárium, és ott vagy a halak között már, és már csak ketyegnek a percek, vagy az órák, és azt mondja, hogy én kifizetlek, megveszlek téged. Megveszlek téged, hogy újra szabadon ússzál, újra szabadon élhess. És aztán vannak emberek, akik úgy gondolják, nekem jó a Tesco-s akvárium. Nem kell a szabadság. És ez megdöbbentő, mert Isten nem tud többet ajánlani. Ugye az ő fiát adta azért, hogy ne a Tesco-s akváriumba legyünk. Ő a fiát adta, hogy szabadon élhessünk, és élhessünk azokkal a jókkal, amit ő adott. És nem tud azokkal az emberekkel mit kezdeni, akik ennek ellenére az akváriumot választják. Mert a szabad akaratot mindenkinek megadta. Döntsél. És a jövő évre is adott egy ilyen lehetőséget. Az etetés, a beetetés, az tovább fog folytatódni. A kérdés az, hogy észrevesszük-e a sátánnak a kukoricáit. Észrevesszük-e, amikor megpróbál közelebb vonni a csalihoz, a horokhoz, hogy felakadjál rajta. És ebben Isten egymásnak adott minket, hogy észrevegyük, hogy figyelj, mész a horok felé, és fel fogsz akadni rajta. Ne menjél arra. Egymásnak adott minket Isten. És az biztos, hogy ha horgász nem lenne ügyesebb és okosabb, akkor soha nem fogna egy horgász se egy halat. azért adott minket Isten egymásnak, mert a sátán sokkal intelligensebb, és sokkal ravaszabb, és okosabb, mint mi vagyunk. Isten meg adott egymásnak, és adta az ő szent lelkét, hogy leleplezzük a beltetést. Leleplezzük. Felismerjük azt, hogy hol vagyunk, kik vagyunk a magunk szemében, és kik vagyunk Isten szemében, és kik lehetünk, és kivé válhatunk. Mert az egy dolog, hogy talán most azt mondják rólad, hogy te egy ilyen és ilyen ember vagy. Vannak, akik szeretnek skatujázni, de azért úgy gondolom, hogy ezek a dolgok, ezek pillanatképek. És ami érdekes, hogy számomra, hogy idős korban is lehet radikálisan változni. Sokan azt mondják, hogy hát egy idős fa már nehezen hajlik, nehéz, vagy majdnem lehetetlen átültetni, de azért én tudok olyan testvérnőt, hogy idős korában óriásit változott. Emlékszem valakire, mindegy, hogy itt a gyülekezetben vagy gyülekezeten kívülről van szó. Hát nehéz volt elhordozni nagyon sokáig, eléggé kötekedő volt, csipkelődő volt, úgy kóstolgatta az embereket, mindenkit maga körül. És amikor úgy megkóstolják az embert, úgy idézőjelben, az nem esik jól. És aztán történt valami ennek a személynek az életében, és körülbelül egy fél év leforgása alatt teljesen kicserélődött. Pedig azelőtt is hívő volt, csak valahogy teret engedett ennek a csipkelődésnek. Megtűrte az életébe. És egy olyan személyé változtatta Isten, aki fiatalok és idősek felé egyaránt csak jó szava volt. És egyszerűen csak azt láttam, hogy eltűnt ez a kóstolgatás. Isten valahogy kimunkálta benne. Pedig 50-60 évig ilyen volt. És ez azért jó, mert ha talán leírnak így minket, hogy ez egy ilyen és ilyen és ilyen atyafi, jó, ha tudjuk, hogy ez egy pillanatkép. Nem kell, hogy ilyenek maradjunk. Főleg, ha nem jó az a leírás. Nem kell, hogy ilyenek maradjunk, lehet változni Isten kegyelméből. Sőt, az egy csodálatos dolog, amikor megláthatjuk, hogy Isten mivé szeretne változtatni. Mit akar kimunkálni az életemben, és mivé szeretne tenni. Most is a tenyerén hordoz, most is vagyok valaki az ő szemében, de ő neki terve van az életemmel, egy távlati terve, és az, ha vele járok, akkor engedi megmutatni, hogy ide is eljuthatsz velem. Ha együtt megyünk, akkor ide el lehet jutni. Én erre hívtalak téged. Nem kisebbre, hanem erre. És aztán, hogy mi a reakciónk rá? Hát én azt kívánom, hogy éljünk a lehetőséggel. És ha elmegyünk a Tesco-ba, akkor gondoljunk arra, hogy ne legyünk akváriumhalak, jó? Hanem legyünk szabadok Krisztusban. Amen.